Saj, bearangoztuk, itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor, az Autóvali Szenyerté vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, hallgatónak is.
Na hát, rengeteg minden van, frissített stratégia, 2028-as tervszámok, ugye ez egy, hogyha össze kéne foglalni röviden, azt lehet mondani, hogy újabb duplázást tervez a csoport 2028-ig.
Miért kellett frissíteni a stratégiát, illetve mi változott benne, akkor ez legyen az első és legfontosabb kérdés?
Igen, hát általában így szoktuk bejelenteni, hogy már megint meghaladtuk az előző kitűzött terveinket, ugye 2019 óta már kétszer kellett frissítenünk a akkor éppen 5 éves, tehát nagyjából most arra szóló terveinket, mert hogy gyorsabban haladtunk, és nem csak tranzakciók miatt, hanem egyébként organikusan is, úgyhogy elérkezett ez a pillanat újra, egyébként amúgy pedig 5 évesek lettünk a tőzsdén, ez szerintem még akár önmagában is indokolhatta volna azt, hogy ránézzünk, és egy újabb 5 éves időszakra mondjunk esetleg friss dolgokat. Azt látjuk, hogy nem csak, hogy meghaladtuk a mutatóinkat, a kitűzött mutatókat, és nyilván egy magasabb bázisról magasabbat lehet emelkedni, még ha nem csinálunk semmit, akkor is, hanem azt is, hogy a tervben, tehát az korábbi stratégiánkban elemzett trendek, azok továbbra is fennállnak, tehát a növekedésnek megvan a továbbra is az alapja, és ezért azon a növekedési stratégián fogunk tovább haladni, amit eddig is gondoltunk.
Mitől lett gyorsabb a növekedés, miközben, tehát ha a külső paramétereket veszük, illetve az iparági környezetet, akkor azt mondhatjuk, hogy talán a vártnál kedvezőtlenebb, illetve több kihívással teli. Hát, ehhez képest sikerült mégis gyorsabban növekedni, de miért?
Igen, igen, erre meglehetősen büszke vagyok, hogy ugye az elmúlt 5 évben 4-szeresre tudtuk emelni az árbevételt, ráadásul úgy, hogy közben a nyereségességünk az 10-szeresére emelkedett, és hát valóban ezt olyan szembeszélben kellett végrehajtanunk, amikor hát ugye pont az 5 év elején, második évben ugye egy Covid-járvánnyal néztünk szembe, majd ebből következően ugye az ellátási, tehát az autó
ellátási lánc probléma, chip hiány, abszolút, rengeteg minden, ugye erről beszélgettünk korábban, tehát ez folyamatosan egy hát kihívásokkal teli időszak.
Igen, mondhatjuk így, alapvetően megváltozott a pénzügyi környezet, és hát nyilván a szomszédunkban folyó háború sem segítette ezeket a gazdasági folyamatokat, magát a növekedést, hiszen egyébként nem csak Magyarországban, hanem a régió egészében hát esett kelt a gazdaság, és mondjuk, hogy nem volt töretlen a fejlődés, úgyhogy ebben kellett valóban teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ezt messze jól tudtuk kezelni. Egyébként pont azért, és azért is gondolom időállónak a stratégiánkat, mert a növekedés az nem önmagában vett növekedés csak úgy, lárpudlár, hanem diverzifikációt hajtottunk végre, földrajzilag is kiterjedt a tevékenységünk, a márkák tekintetében is import szerződéseink 3-ról 16-ra nőtt, a országokban ugye most már 16 országban tartósan vagyunk jelen, 60%-a az árbevételnek külföldről származik, nem Magyarországról, miközben egyébként Magyarországon is bővültünk és erősödött a márka és térbeli lefedettségünk, tehát ez a diverzifikáció is biztosítéka annak, hogy sikeres a növekedésünk.
Ez a 60, csak hogy egy kicsit pencsünk, egy apró, de fontos részletet a stratégiából, ez a 60%, ez hova nőhet mondjuk 5 év alatt, tehát mondjuk a külpiacok aránya, illetve a belföldi árbevétel aránya, az hogyan változhat, mi a terv?
Hát mivel azért Magyarországon sem mondunk le, tehát itt is, ha olyan lehetőséget látunk, ami illeszkedik a stratégiailag ugye a meglévő tevékenységekhez, vagy akár márkabővülést tudunk elérni, vagy az országban a lefedettségünket illeszkedő módon tudjuk például azokban a városokban emelni, ahova. Most lassan mindenhova terveznek persze autógyárat, de azért az mégis egy vonzó lehetőség ott működni. Tehát ezeket meg fogjuk fontolni a jövőben is. Így nem önmagában cél, hogy csökkenjen a magyarországi jelenlét aránya, de én azt gondolom egyébként, hogy a most látott pipeline-unkban, tehát a tranzakciós előrejelzéseinkben azért messze több a külföldi lehetőség. Csehországban, Romániában, akár Lengyelországban vannak olyan célpontok, amiket szeretnénk a közeljövőben behúzni.
Egy mondatra visszatérve itt az előzőben elhangzottakra, hogy nyilván erre a típusú változó környezetre, arra, hogy kiszámíthatatlan lesz a jövő, erre ez egy jó felkészülés volt az az elmúlt pár év.
Igen,
tehát
igen.
Ugye gondolom, hogy a növekedési stratégia és a külföldi terjeszkedés és minden, amiről beszélünk, az azzal együtt működik jól, hogy ez meg, tehát hogy is mondjam, nagyon elcsépelt, de mégis úgy van, hogy ami nem öl meg, az megerősít körülbelül az elmúlt időszak.
Ez így van, tehát az elmúlt időszak sem volt ugye váratlan húzásoktól mentes, külső kényszerektől, reakcióktól, és ez valóban meglehetősen erős kihívásokkal mégis tartani tudtuk az irányt. Tehát mind a menedzsment, mind az összes dolgozója az autóval isznak, azt gondolom, hogy tényleg dicséretet érdemel azért, hogy ekkora növekedést tudott úgy lekezelni, hogy eredményesség is javult, organikusan is megvertük a piacot, és a mérleg is erős maradt. Tehát ennél többet nem lehet kívánni. Nyilván tehát a változás az egyetlen állandó, hogy a jövőben is arra számítunk, hogy nem mindent tudtunk eltalálni, de összességében azokat a terveket, amiket most a stratégia mentén elmondtunk, azokat mindenképpen tarthatónak, nem túlzott optimizmusnak gondolom.
Hát nagyon nehéz tervezni, mert sokat beszéltünk arról, hogy óriási változások vannak, itt van mindjárt az elektrifikáció, ugye a kínai gyártóknak a brutális előretörése, de most éppen, mintha megtorpalást látszana, illetve a teljes bizonytalanság, hogy ez milyen irányba megy, ez éppen a legfrissebb, de lehet, hogy 3 hét múlva már.
Persze.
Megint erről beszéltünk az elmúlt hetekben többször és a műsorban. Ez hogy tudjátok kezelni? Erre hogy tudtok reagálni? Mennyire? A kínai márkák már vannak ugye nálatok is, szóval milyen arányban tervezitek, szóval ez hogy lehet kezelni?
Hát erre csak klasszikusokat tudok idézni, ugye stratégiai nyugalommal nézzük a változásokat, tehát amikor mindenki arról beszél, hogy át kell állni 1-2 év alatt elektrifikációra, akkor sem ugrálunk rögtön, hanem készülünk és nézzük a valós trendeket, az ügyfél igényeket. Ugyanígy most, amikor egy ilyen hirtelen visszaforduló van gyakorlatilag, vagy legalábbis politikailag, ugye szeles idők vannak, és hát nyilván egy EU-s választási időszak előtt mindig erősebbek a hangok arról, hogy milyen nagy változások lesznek akár az EU-ban. Tehát ezeket a részben szirén hangokat, részben pedig valós elemzéseket és trendeket elemezzük mi folyamatosan, és próbáljuk levonni belőle a tényleges várható trendeket úgy, hogy ezeket ütköztetjük nyilván a vásárlóigényekkel, hiszen mi azért csak a vásárlókból élünk, a vásárlók igényeinek a kiszolgálása az elsődleges stratégiai célunk, semmi más. Ennek megfelelően állítjuk össze például a kínálatunkat. Nekünk egy kínai előretörés az pont annyira veszély a meglévő európai márkáinknak a portfóliójára, mint amennyire lehetőség, hogy kiegészítsük és felfrissítsük a kínálatot. Ugyanígy az elektrifikáció, természetesen ez egy átalakulás, nem is csak az új autó értékesítésben, hanem nyilvánvalóan a szerviz kiszolgálásban, az alkatrész ellátásban, a használt autó értékesítésben, ezekre nekünk is fel kell készülni, de ezek a trendek, ugye ezt szoktam leginkább talán képetes leírás annak, hogy azért nem minden másnapra változik meg, nem csak a gazdaság változásának lassúsága okán, hanem amikor ebben a régióban azért az autó futó állomány 15 éves átlag életkornak örvend sajnos. Ugye volt egy javuló trend ugye 2000-es években, de ez sajnos visszafordult, és most megint 15 év körül vagyunk. Tehát 15 éves átlag élet során az új autóknak a összetételének a változása az 15 év alatt fut végig, sőt akár több év alatt fut végig az egész állományon. Tehát nyilván, hogy a kereskedelemben, a kiszolgálásban, szolgáltatásokban résztvevő szereplők számára ezeknek a hosszú távú trendeknek a figyelése leginkább az érdekes.
Uh-huh. Tehát akkor egy kiegyensúlyozott optimális arányt próbáltok ugye a mindenféle gyártói kapcsolatokkal, tehát nyugati, kínai gyártókkal.
Így van, nyitottak vagyunk
létrehozni.
Tulajdonképpen márkasemlegesek, ez a trend is, a gyártók is elfogadták most arra azt, hogy a multibrand és egyébként az omnichannel, hogy még mondjuk szép szavakat, értékesítés a megfelelő az ügyfelek számára, és egyébként amúgy a gyártók számára is. Mi ehhez tudunk alkalmazkodni, elég nagyok lettünk ahhoz, hogy ezeket a például digitális fejlesztésekben is le tudjuk követni a valós piaci igényeket, úgyhogy én optimistán nézek a jövőben.
Hát, hogyha már elhangzott az omnichannel értékesítési modell, akkor lehet a következő 5 évre előrevetíteni, hogy hogyan változnak ezek a modellek, vagy az nagyon nagy túl tág jövő?
Hát itt ugye megint az a helyzet, mint mindennel tulajdonképpen, hogy vannak trendek, vannak hype-ok, és vannak ugye a valós üzleti legértelmes és kifizetődő megoldások, illetve a vevői igények, amik azért nem változnak olyan gyorsan, hiszen nem tudom, 5 évvel ezelőtt is már arról beszéltünk, ugye, hogy például az autó használat, az autó tulajdonlás az egy kulturális változás. 50-es években ugye mindenki autót akart, ez volt a középosztálynak az egyik meghatározó élménye, hogy autó tulajdonban, ugye akár a második autó már Nyugat-Európában elterjedjen, ez változik, és most azon már az autó megosztó szolgáltatások, vagy a mobilitási szolgáltatások teljesen vegyes használata az autó tulajdonlás visszaszorítja, tehát csökkenti az egyedi autó tulajdonlást. Ugyanígy az értékesítési modelleknél is ez egy kulturális kérdés, tehát az én korosztályom, vagy a nálam idősebbeknek a benzin gőz őrülete, vagy ragaszkodása, és az, hogy pusztán élvezetből is el tud menni az ember egy szalomba, és nem teherként írni meg az erre fordított időt, az változik valóban. A fiataloknál ez nem feltétlenül, akik hozzászoktak ahhoz, hogy mobiltelefont is, nagyobb értékű elektronikus eszközöket kattintanak össze maguknak ugye a neten, ott az autónál is az információszerzés egyébként már teljesen átterelődött gyakorlatilag az internetre, de azért ott is azt látjuk, hogy az utolsó, mégiscsak a második legnagyobb vagyontárgy a család életében, tehát amikor azért el kell dönteni, hogy kék legyen, vagy piros, vagy az, hogy milyen szövet vagy bőr legyen az ülésen, akkor azért a fizikai jelenlét, és ez az omnichannel lényege, hogy a digitális térből át tudjon ugrani a vevő zökkenőmentesen, és folytatva az eddigi megszerzett információkat, mi is ugye azzal az ismerettel, amit már addig az interneten magáról elárult tulajdonképpen a vevő, ezekkel az információkkal együtt tudjunk kiszolgálni gyorsan és hatékonyan fizikailag is, majd akár visszatérve a digitális térbe, akár ott is lekattintva utána azokat az értékesítéseket, amiket a vevő eldöntött.
Azt mégis hogy csinálják? Bár visszaeső értékesítés szerintem a hallgató, mert egy hallgatói kérdést olvasok föl, az a magyar piacra vonatkozott, azt hiszem, ugye, bár hogy is volt, hogy tavaly egész éves volt a
mínusz 3%
volt. Igen, akkor erre gondol, hogy vissza emellett ki hogy tudtak növekedni? Ez a magyar piacon is nektek növekedés volt, ugye?
Igen, mi itthon is tudtunk növekedni, hát egyébként ugye átlag 16%-kal nőtt az autóértékesítésünk, ebben most kevesebb volt amúgy a tranzakciós hatás ráadásul, mert éppen a tavaly évben nem lépett be nagyon frissen vásárolt, vagy kiépített új piaci tevékenység nagyságrendben. Ugye 45 ezer autót ért el nagyjából a tavalyi értékesítésünk, ami már azért meghatározó ebben a régióban. Ez nem csak Magyarország, hanem ugye az egész régió. Tehát a 16% az nyilván azzal együtt jön ki, hogy diverzifikáltunk, igen, és nagyot nőttünk Csehországban, Romániában is, Szlovénia, Horvátország most már elég jól felnőtt, de Magyarországon is nőttünk, tehát nekünk pozitív volt Magyarországon is az értékesítésünk. Reméljük, hogy ez ugye azzal, hogy márkákban is, itthon is több márkát képviselünk, és azon belül egyébként itthon azért a BMW-nek, tehát a prémium márkának, a Jaguar Land Rovernek a súlya meghatározó azért, ez segítette azt, hogy tudtunk növekedni.
Egyébként az autómegosztás térnyerése robbanásszerűen érkezett, de mintha az elmúlt években itt a Covid környékén beállt volna a növekedés. Ezt jól látjuk?
Hát mindenképpen, tehát a Covid az egy óriási visszaesés volt az autóbérlésben is, a rövidtávú autóbérlésben, illetve a megosztásban is, hiszen a turisták kiestek, ugye, de maga a mobilitás, tehát az embereknek a mozgás igénye is értelemszerűen lecsökkent, és ez lassan épült vissza. Egyébként nagyjából most már azért azt látjuk, hogy a turizmus...
A Covid előtti szintekre jövünk vissza most még mindig, csak
a repülőtérről elmondható, hogy visszaért, sőt meg is haladta azt, egy teljesen más összetételben egyébként, tehát a fapados turizmus nőtt nagyot, az üzleti turizmus, hát sajnos ugye sok cég is elhagyta Magyarországot, tehát az egyelőre még nem ért vissza arra a szintre, ami a Covid előtt volt.
És a megosztásban?
A megosztásban is úgy látjuk, hogy a mai szabályozási környezettel, parkolási renddel ez a piac nagyjából itt beállt. Az a három szereplő, aki van, az nagyjából ugyanazzal a állománnyal, tehát ezzel az nagyjából 1500 autóval lefedi ezt a budapesti piacot, és most már csak kreatívan lehet növekedni, ha egyáltalán. Nyilván tehát esetleg az önkormányzati választások utáni javaslataink, tehát a már korábban megtett javaslataink a parkolási rendben, akár ugye a tömegközlekedéshez való igazításban, a taxizásban való átfedésnek a kezelésében, most annélkül, hogy konkrétumokba belemennék, uh-huh. azért ezekben lehet olyan lépés, ami nagyokat tud lendíteni még a budapesti autózáson.
Hát pont ez volt a kérdés, ugye, hogy, uh-huh. hogy lett volna, hogy a jövőre vonatkozóan, hogy ezt a típusú növekedést, uh-huh. vagy ezt az ütemű növekedést hogyan lehet folytatni?
Nem tervezünk csodákkal, tehát nem tudjuk kiszámítani például ezt a szabályozási környezetet, most drámaian megváltozna, nem feltételezünk ilyet. Nincsenek a feltételezéseinkben olyanok, hogy holnaptól mindenki autó elektromos lesz, és abban mi leszünk akkor a piacvezetők. Semmilyen drámai átalakulás nincsen a stratégiai terveinkben. Az van benne, hogy organikusan továbbra is képesek leszünk valamennyivel a piac fölött teljesíteni, illetve hogy az évi, ugye azt mondtuk 5 évvel ezelőtt, hogy 1-2 tranzakciót fogunk teljesíteni, hát ezt túl teljesítettük, hiszen 11 tranzakciót hajtottunk végre 5 év alatt, és hát ugye már bejelentettünk idén is, például Csehországban a BMW kereskedések átvételét, megy részének természetesen, nem az összeset. Ebben viszont megyünk tovább, és évi 2-3 tranzakcióval tudunk még úgy nőni, hogy ez tényleg stratégiailag értékteremtő legyen a részvényesek számára.
Ha már itt a részvényesek szóba kerültek, bocs Gábor, hogy beléd folytott a bácsot, csak adekvát kérdés rá, hogy lesz-e osztalék.
Két fontos kérdés maradt, hogy ez a duplázás, ugye ez most árbevételre, és vagy a profitra vonatkozik, és hát ugye van egy érdekes része, hogy 27-től osztalékot tervez a cég. Általában vagy növekedünk, vagy osztalékot fizetünk, szokott lenni. Most növekedünk, és mellette osztalékot is fizetünk, ez hogy jön ki?
Így van. Ugye ez az időszak a következő 5 év, 2028-ig mi azt látjuk egyrészt, hogy ez a duplázás az árbevételben értékesített autók darabszámában ugye 100 000 fölé kerülést tűztük ki célnak. Tehát ezek teljesíthetőek úgy ráadásul, hogy valóban
érték. Per csoport?
Igen, csoportként. Uh-huh. Úgy, hogy ez még hatékonyságnövelés mellett menjen végbe, tehát az eredményennél magasabb százalékos arányban
mértékben nőjön.
Ez a növekedés egyébként már alacsonyabb, mint az előző 5 év, de hát onnan a bázisról ugye könnyebb volt nagyot nőni, nyilván a fák nem nőnek az égig, illetve hát ez a másik, ami a válasznak a lényege, hogy azért ez a tranzakciós növekedés az egy olyan konszolidációs időszakhoz kötődik itt a kelet-európai piacon, amikor ugye az elektrifikációval adódó és egyéb okokból a gyárak ugye stratégiájukat a saját kulcs pozíciókra, tevékenységükre és piacaikra fókuszálták, és ebben tudtunk például a disztribúción, az importőrségekben nagyot ugrani, illetve hát ehhez kötődően a kiskereskedelmi láncoknak a konszolidációja is zajlik. Ezt azt gondolom, hogy le fog csöngeni egy alacsonyabb szintre, nem fog megállni, de egy alacsonyabb szinten fog 2026 után már folyni. Ha ez igaz, és ezt feltételezi a mi stratégiai tervünk, akkor tőkeemelés nélkül már végre tudjuk hajtani ezeket a tranzakciókat, és tudjuk a növekedést finanszírozni. Így ennek megfelelően, amikor már maga a növekedés is 2027-től lejjebb cseng, akkor még kevesebb tőkét, megtermelt kest kell arra fordítani, hogy a tranzakciókat finanszírozzuk, így megnyílik a lehetőség osztali fizetésre.
Hát nyilván még a hányadról, rátáról, profit milyen arányában, az még egy eldöntető kérdés, nyilván az akkori lehetőség függvényében.
Így van, nézzük meg, hát ha még nagyobbat ugrunk, és akkor még akár szükség lehet a cashre is, de nyilván a hitelpiaci, tőkepiaci feltételettől is függ az, hogy milyen finanszírozási struktúrában tudjuk kezelni az akár az osztali fizetést magát.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, impozánsak a tervek, mi más kívánhatnánk, mint hogy sikeres megvalósítást.
Így van,
vagy akár túl teljesítést, mint eddig az elmúlt években láthattuk.
Okay. Gondolnám, hogy tervez pessimistán, és...
Tehát konzervatív a tervezés még így
hát
is.
Hát azt gondolom, hogy ez teljesíthető ez a terv, aha. és azon leszünk, hogy túl teljesítsük újra.
Oké. Okay.
Nagyon szépen köszönjük az információkat. Ormosi Gábor, az Autóval is Nyrt. Vezérigazgatója volt a vendégünk. További köszönöm szép szépen. Napot.